Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal nem a szokásos helyszínről jelentkezünk, de most már a szokásos felszereléssel, úgyhogy reméljük, hogy a hanggal nem lesz gond. Sós Márkot köszöntjük a mai adásban, de ne haragudj, egy kicsit az elején nem rólad, hanem Tibiről kell beszélni, aki túl van a műtétjén. Remélem, hogy tájékozottatok róla, hogy volt egy ilyen.
Mert azért tájékozódni nem kell róla természetesen.
De... Hát, csak a múltkor nem mondtuk el, hogy mi is volt ez. Tulajdonképpen a sarkadat megműtötték, és most már minden rendben. Szaladgálsz,
focizol. A legjobb tízer azért elhangzott, amikor nem mondjuk el, de valamiért nem leszek a jövő héten, és mindenki, mi lehet a tévével? Marad még egyáltalán?
Hát szóval, hogy vagy?
Köszönöm szépen, jól, jobban. Szaladgálni még nem szaladgálok. Nem titok, többen is kérdezték, meg nem is volt ez egyáltalán olyan információ, amit ne osztattam volna meg. A sarkamban volt egy ciszta, belül a sarokcsontomban, ami elég közel volt az Achilleszemnek a tapadási pontjához, és emiatt egy viszonylag nehéz műtéti eljárással kellett azt onnan eltávolítani, de hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy dr. Lester Péter és dr. Pajor Sándor ezt borzasztó ügyesen egy ilyen forradalmi technológiával megcsinálta. Abban bízunk, hogy viszonylag gyors felépülés lesz ez, mert ennek a technológiának köszönhetően nem kellett egészséges részt kimetszeni a sarokcsontomból, viszont ki kellett belőle valamennyit, úgyhogy nyilván ez most még egy kicsit olyan állapot, mint hogyha el lenne törve a sarkam, azt kell most újra összeforrasztani, vagy felépülgetni belőle, már elnézést itt a nagyon laikus megfogalmazásért, úgyhogy még az azért várat magára, hogy újra ráálljak, meg hogy újra terhelni tudjam, úgyhogy azért köszönöm nagyon szépen mind a kettőtöknek, hogy meglátogattatok.
Ja igen, most Tibinél vagyunk, hogyha valakinek nem tűnt volna föl, a cél pedig a maraton szeptemberben, vagy mikor?
Hát szeptember az még lehet, hogy korai, október az már lehet, hogy jobban hangzik. Meglátjuk.
Reméljük, hogy nem hallgatják az orvosok.
Hát hogyha minden a legideálisabb tervek szerint alakul, akkor talán én azt gondolom, hogy már nyáron teljes gőzzel elkezdhetem az edzéseket, ami azt jelenti, hogy akkor újra föl kell majd építeni magamat, mert azért 7 hónap úgy telt el, hogy csak korlátozott minőségben és mennyiségben tudtam mozogni, amit hát ugye beszéltünk már talán többször itt a műsorban is, hogy nekem most már elég régóta becsípődésem ez, hogy akkor érzem igazán harmonikusnak az életemet, hogyha ezek a mozgások, ezek megvannak benne. Úgyhogy bízom benne, hogy ez összejön, és nagyon motivált vagyok, hogy ez sikerüljön, és érdekes módon még azért persze fájdalmaim vannak, meg éjszaka még nehezen alszom, de az a lelki teher az lekerült a műtéttel rólam, és hát már most sokkal felszabadultabbnak érzem magam, meg jobban, mint az elmúlt hónapokban, mert folyamatos éjszakai fájdalmaim voltak, folyamatosan küzdöttem azzal az egyébként számomra nagyon nehezen feldolgozható gondolattal, hogy még egy séta után is fájt, nem is beszélve arról, hogyha futni próbáltam vele, vagy valamilyen más sportot űzni. Úgyhogy hát a gondolata, hogy ez megszűnik, az annyira biztató és annyira reménykeltő, hogy ettől azért vidámabb lettem sokkal.
És mindebből a tévénézők semmit nem érzékeltek, és de rendben ment, viszont a gyógytornát nem lóghatod majd el, mert TikTokon végig követhetik ezt a felépülést, egészen a maratonig.
Hát reméljük. Ezzel egyébként csak annyi a cél, hogy kicsit, ahogyan fogalmaztam is szóban, írásban, terápiás céllal indítottam ezt a sorozatot, ahol az a lényeg, hogy itt azért 11 éve futok most már aktívabban, nem vagyok se személyi edző, se táplálkozási szakértő, se erőléti szakember, viszont fölhalmozódott annyi tapasztalat, akár itt az olvasott anyagokból, akár egyéb dolgokból, amit lehet, hogy érdemes megosztanom másokkal, és én ezt mondtam Domának, hogy így fogalmaztam, hogyha egyetlen egy ember van, aki elgondolkodik azon, hogy érdemes ezt csinálni, akkor azt hiszem, hogy már nem volt hiába való ez a próbálkozás. Tényleg tudom, hogy ezek ilyen nagyon patetikusan hangzó mondatok, de azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy visszaadjak valamit annak a tevékenységnek, itt ilyen esetben a futásnak, amitől hát eszméletlen sokat kaptam az elmúlt egy évtizedben.
No, hát akkor köszönjük szépen, hogy vendégül látsz minket. Márknak meg azt köszönjük nagyon, hogy egy hosszú hétvégén is időt szakított ránk, mert azért ne felejtsük el, hogy most a legtöbb ember pihen, kivéve aki ugye a Premier League-ben futballozik, mert Magyarországon kívül máshol nem tudok olyanról, hogy március 15-én nemzeti ünnep lenne, de voltak a hétvégén mérkőzések, és most a hétközben is folytatódnak. Vannak rangadók a Bajnokok Ligájában is, de a hétvégén, mintha elmaradtak volna egy rangadók, szoktuk ilyenkor keresgélni nyilván, hogy na hol játszanak nagy meccseket, és hát gyakorlatilag, ahogy így végignéztük a dolgokat, mindenhol a tabella top csapatai valami kisebb csapat ellen játszottak, egyetlen kivétellel a Manchester United Tottenhammel, ami viszont fergeteges mérkőzést hozott, és abból a szempontból, hogy már a meccs előtt beszéltük, hogy jó, ott van Kane és ott van Ronaldo a pályán, de az elég képes sportos.
Tudtam, hogy jönni fog, igen.
Hogyha rájuk húznánk föl.
Hát pedig ez egyébként szerintem egy olyan narratíva, amit szeretnek a nézők, nem? Tehát a két hős megküzd egymással, Achilleus, meg...
Igen, görög mitológia.
Túl sokat olvastam az elmúlt napon.
Igen, úgy érzem, hogy nagyon átmenjünk ebbe, de a vagyet értek, hogy olyan nézők szeretik-e igazából, vagy pedig inkább a...
Vagy a sajtó.
Igen, a sajtó, a műsorgyártók szeretik ezt, mert erre föl lehet húzni ezt a dolgot. De tőleg Domával beszéltük mérkőzés előtt, és én mondtam is, persze adásban is elmondtam, hogy az kell, hogy ez nem Ronaldóról fog szólni, és akkor erre rúgott gyorsan egy mesterhármas rá.
Az a vicc, hogy ott az utolsó pillanatig, tehát eszünkbe se jutott, hogy erről beszéljünk, csak a Bence mondta, hogy még egy kérdés van, úgyhogy ezt még, vagy a TV mondta, bocsánat, hogy még van idő, és akkor mondom, na, akkor ezt így felütésképpen, hát, ha lesz valami, és lett valami.
Igen, mind a mellett, hogy azért ez a United match szerintem azért továbbra sem annyiban nem Ronaldóról szólt, hogy ő neki volt 7 lövése, ebből 5-öt kaput talált, tényleg 90%-os passzpontosság.
Én úgy olvastam, hogy 10 lövése volt a Unitednek, és abból 8 volt a Ronaldo.
Lehet,
hogy
még több is.
0-84-es XG?
0-84-es XG-re 3 gólt rúgni, de hát igazából megnézzük tényleg a 3 gólját, egy volt olyan, amilyen klasszikus Ronaldós, nagyon közelről 5-ösön belül érkezik, és onnan csak bepofozza a labdát, tehát a másik 2 gól az olyan szintű csatár klasszis befejezés volt mindkettő, ami tényleg elképesztő volt. Az első, ahogy lekészítette magának, azért óriási hiba, tehát nem léptek hozzá közelebb, volt ideje, fölnézett, megtolta, és telibe rúgta a fickát, Lorisnak esélye se volt. A másik pedig, most már a Ronaldónak a védjegye szerintem ez, hogy fölemelkedik, és ott marad a levegőben. Tehát nem lehet leszedni onnan, pedig Dardi megpróbálta, és még így is befejelte, tényleg klasszis teljesítmény volt. Nekem a Unitedben azt tetszett igazából, és ilyen érdekes, hogy mit gondoltok erről, nem tudom, hogy beszélgettünk arról, hogy most mennyire lesz a Rangnick letámadás párti ezen a mérkőzésen, és szerintem sokkal jobban visszafogta ezt. Hogyha megnézzük a számokat is, a pressing számokat is, sokkal kevesebbet próbálkoztak, mint például a City ellen is, pedig azért ott aztán nagyon uralták ezt a mérkőzést, de nagyon visszafogott volt, de azért azt el kell mondani, ettől függetlenül nem volt egy jó pressing. Szerintem a Tatán volt, aki nem fogta ezt meg jól a másik oldalról, mert voltak lehetőségek, nagyon szélítottak a támadó harmadba, ott nem fejezték ezeket be. Én ezt éreztem ebbe inkább problémának a Tatán részéről, nem pedig a United, hogy mennyire jól vezette volna ezt elő. Nekem volt egy ilyen érzésem benne, valamint az, hogy Fred szerintem, amióta Rangnick itt van, a United legjobb játékosa konkrétan. Ezen a meccsen is valami hihetetlen melót rakott bele, és kötötte össze a támadást a védekezéssel folyamatosan.
Úgy zseni volt, mert nem arra számítottunk, hogy ilyen hátul passzolgatás lesz, és csomószor az volt. De ne engedjük el ezt a vonalat, mert én nem tudom elengedni, hogy itt van Cristiano Ronaldo, itt van Harry Kane, itt van két új edző, ugye ősszel még teljesen más volt a helyzet, és akkor Londonban 3-0-ra nyert ugye a Manchester United. Igen. És azután pár nappal kirúgták Nunót, és ki tudja, lehet, hogy az a meccs fordítva alakul, akkor Conte most a Manchester United edzője.
Ez egy érdekes felvetés.
Azért is furcsa ez, mert továbbra is arról beszélünk, hogy hiába érkezett Conte a Tottenhamhez, aki két-három évig szokott maradni maximum egy csapatnál, és hiába érkezett Rangnick a Unitedhoz, aki pedig, minthogyha egy, hogy mondják, ez projektember lenne, tehát hogy hosszú távon dolgozik, mégis arról beszélünk, hogy Ronaldo átmeneti megoldásnak tűnik, és egy olyan embernek, aki legalább annyit ad, mint amennyit elvesz, miközben a Tottenhamnél ez tűnik most jobb megoldásnak hosszú távon, és volt ez a Twitter kérdésünk is, szerintem nem véletlenül válaszolták azt a nézők, hogy Conte jobb váltás volt, mint amilyen Rangnick a Unitednél.
Itt, bocsánat, akkor, amikor még visszatérve egy nagyon kicsit az elejére, és hogy hogyan kötődik ehhez a válaszhoz az eleje, hogy leegyszerűsítik az emberek, hogy Cristiano Ronaldo és Kane párharca, Rangnick és Conte párharca, a letámadás kontra mély védekezés. Tehát mindig ezt próbáljuk csinálni, tehát hogy minden egyes témában ez szerintem valahol a sajtónak a feladata is, hogy leegyszerűsítse a néző számára, akár egy eldöntendő kérdésé butítsa azt a témát, ami persze nagyon-nagyon sokrétű, nagyon komplex.
De ez felvetés. Akkor most média kérdés hozzátok. Ez a feladata a sajtónak, vagy pedig azért csinálják ezt, mert Amerikában ezt csinálják, és követjük ezt a példát, hogy narratívát gyártanak nekünk, nagyon egyszerűt, amit dönteni kell, hogy igen vagy nem, melyik mellé állok.
Hát, hogyha azt szeretnénk, hogy az izgalmi faktor az minél nagyobb legyen, akkor szükséges ez a narratíva gyártás, és a sportban, azért az élő sportban azért az egyik legfontosabb dolog az mindenképpen az, hogy hogyan is épülnek fel ezek a narratívák. Én mindig azt mondtam, ami nem egészen ide kötődik, de annyiban mégis, hogy ugye, van egy olyan sportág, amit én rendszeresen kommentáltam annak idén, a judo, amit sokkal nehezebben értenek meg az emberek, mint a focit, mert kevesebb tapasztalatuk van, kevesebbet láttak. Ott nagyon fontos az, hogy az ember tényleg egy gyakorlatilag eldöntendő kérdésé butítsa azt, most ezt elnézést ezért a zigért, de azt, amit lát, sikerül-e megfogni a bal kezével a jobbat, vagy nem? Ez itt a kérdés, mert hogyha az sikerül, akkor ő irányítja a mérkőzést. És ugyanígy kérdéseket teszünk föl, Harryként megfogja-e, mit tudom, Lindelöf, vagy most mondtam valamit, és akkor, hogyha az embernek arra tereled a figyelmét, hogy ez sikerül-e, akkor már is egy kicsit beszűkítetted ugyan az ő látóterét, de talán a lényegre rá tudtad fókuszáltatni az illetőt. Szerintem ez feladat, és valahol egy üdvös dolog is, hogyha ez sikerül elérni.
De ez fókuszoltad a lényegre, vagy pedig arra, amire te akartad fókuszáltatni? Mert szerintem ez a kérdés, hát ha Ronaldo kényre húzzuk.
Akkor dolgozol jól, hogyha a lényeget megtalálod ezekben a kérdésekben.
Hát de előre meg nem. Tehát nekem ez mindig a kérdés bennem, hogy igazából Fredre soha nem húznánk ezt föl. Pedig szerintem a kulcs ezen a mérkőzésen tényleg Frednek a mozgása volt előre felé, és akár visszafelé is. Ezt szerintem tisztán látható volt, mert ebből jöttek a Ronaldo helyzetek.
Igen, ez már egyébként, tehát ezért kell szerintem a mélyre menni a dolgoknak. Tehát itt az, hogy Fred volt az egyik kulcs, az egészen biztos. Cristiano Ronaldo-nak a klasszis megmozdulásai a másik. Bruno Fernandes nincs, Pogba van, harmadik. Tehát, hogy hozzak egy olyan narratívot, amit szintén nagyon szépen végig lehet vezetni, meg szépen végig lehet fejteni, hogy akkor mi volt az, ami megint csak döntő faktornak bizonyult. És itt akkor megkérdezhetjük azt, ha már beszéltünk arról, hogy Rangnick kontra Conte, meg amiről már te is elkezdtél beszélni, hogy itt akkor a két edzőnek a csatája az döntő jelentőségű volt-e, mert én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem feltétlenül. Tehát a kulcs az nem az volt, hogy Rangnick vagy Conte mit talált ki. Tudom, hogy ez így nagyon leegyszerűsítés a dolgoknak, de hát ezt csináljuk. Hogy itt tényleg az volt a fontos, amit itt az elején elhangzott, hogy 0,84-es minőségű helyzetre Ronaldo rúgott 3 gólt. És abból 2 olyan kezdve megmozdulással, amiből lehet, hogy más nem rúg gólt.
Igen, és innentől kezdve, hogyha a meccs előtt szeretnénk jósolni, akkor szerintem engedjük meg azt ebben az esetben bármelyik médiumnak, hogy az egyéni villanásokra ráhúzza ezt a meccset.
Igen, egyetértek, és azt gondolom, hogy tényleg ez a jó módja annak, hogy felkeltsük az érdeklődést, szerintem a nézőkben ez igaz. Nekem a meccs utáni kérdés mindig meg a fél időben, nekem is ilyenkor felmerül, hogy oké, most elkezdtem mondani bármelyik mérkőzésen, egy pár harca felhúztam azt, hogy szerintem mit érdemes figyelni a mérkőzés előtt, és közül kiderül, hogy abszolút nem ez volt a lényeg a dolognak, hanem egy másik.
Szünetben meg a végén ez a feladatod, hogy azt mondd, hogy na, nem, mégsem ez volt itt a kulcs, hanem az.
Igen, igen. Bár a Domának nagyszerű helyzete volt, mert ugye visszakérdezett azonnal a fél idő meg a mérkőzés, hogy na, tényleg nem a Ronaldóként volt a kulcs, és akkor erre válaszolja.
Ez nagyon nagy ajándék, igen.
Igen, igen.
De most hogy mész el amellett szó nélkül, hogy 59 Mester 3-ast rugott ez az ember a karrierje során?
49-et szerintem.
59.
A klub karrierjében volt valami pont 10-zel kevesebb, de hogyha a portugál válogatottat is nézzük, akkor...
Jó, ezek embertelen számok, akárhogy is nézzük. Tehát,
és? Na és akkor itt csak nagyon furcsa, hogy ez a második volt a Manchester Unitedben.
Igen.
Tehát az 59-ből kettőt rugott a United.
Mennyit a Real Madridban?
Hát ha megnézzük ezeket a számokat, hogy évente mennyit rugott, akkor ott a Reálnál, nem tudom, 6-8-ak voltak, itt meg most már 1-1-1 az elmúlt időszakban, szóval látszik, hogy ez ritkán, ritkásodik, de azért mondjuk az se rossz, mondjuk az ember összehúzza az elmúlt, nem tudom, 5-6 évből, és folyamatosan minden évben rúg egy mesterhámas, ez hihetetlen.
No, de akkor térjünk át arra, hogy miért probléma Ronaldo, és ezt már...
hálás most fejtegetni, de abszolút.
Hálás, de... Tényleg ilyen hurrá optimizmusnak tűnik az, hogy na most akkor minden rendben, és akkor hiába jó az Arsenal, még a negyedik hely is meg lesz a Unitednak, mert itt hosszú távon kellene építkezni végre, nem? A Unitednél. És tudom, hogy ez nem először kerül elő a szezonban.
Hát hosszú távon kellene építkezni, úgyhogy szerintem ez a mérkőzés is arra volt teljes bizonyosság, hogy strukturális problémák vannak a klubnál, tehát amit már itt belekaptam csak, de amiről lehet beszélni, hogy Bruno Fernandes a csapat legfontosabb játékos egy ilyen mérkőzésen nincs, és nélküle tudja megnyerni ezt a mérkőzést a Manchester United, miközben van Pogba, aki jó eséllyel távozni fog, és addig, ameddig pályán van, addig olyan teljesítményt tesz le, amire azért az ember szájtátva figyel oda. Ronaldo, aki kerékkötőnek tartottak, megnyeri ezt a mérkőzést a Manchester Unitednek. Tehát, hogy ezek számomra mind olyan felvetések, amiket csak most itt kiragadtam, amik azt sejtetik, hogy pont az, amit te feszegettél az előbb, Doma, hogy a hosszú távú jövő az azért nincsen biztosítva. Ezzel az állománnyal.
Abszolút, és most arról beszélgettünk, egyre több sajtóhír van arra, hogy Dehával szeretnének hosszabbítani. Na most én erre azért hoztam pár adatot arra, hogy igen, Dehá megint órási szezonja van, különben 5 évente van egy ilyen szezonja, 10-zel több védés, vagy 10-zel több dolgot véd ki, mint amit alapvetően egy átlagos kapus beengedne a saját kapujába. Ez óriási szám. De emellett a kijövetelei azok a top, nem tudom, 20. a ligában, tehát egyik legrosszabb kapus, a beadások lehúzásában ugyanúgy az egyik legrosszabb kapus, és a hosszú passzokban is az egyik legrosszabb kapus az egész ligában. És ha megnézzük, hogy merre tart a foci, akkor arra felé tart a foci, hogy ezenek a kapusoknak igazából mezőnyjátékosként kell viselkedniük, és be kell őket venni a játékba.
Bocs, nem ugyanaz a kérdés, mint amit Ronaldo esetében feszegetünk? Hogy mit veszel, mit ad? És azt
és
látjuk...
Mi a látványos ebben a részben? Mindenki azt látja, hogy de hát óriásik a tornázik a kapuban, és micsoda védései vannak, és tényleg milyen védései vannak. De tényleg ez nem lehet konzisztensen minden évbe hozni, mint egy Ronaldónak most rúg egy mesterhármast, és akkor most nem beszélünk az előző 6 mérkőzésről, amikor nem történt semmi Ronaldo körül, de nem működött a letámadás, és mellé kaptak ki, vagy pedig döntetleneztek Watfordok ellen.
De azért jó egyébként, hogy pont most a Tottenham ellen játszottak a hétvégén, mert szerintem Conténál lehet ezt tökéletesen felmérni, hogy ott volt Ndombele, aki megmutatta akkor, amikor pályán volt, milyen extrákat tud beletenni a Spursnek a játékába, a minőségébe. Conte abszolút azon a párton van, én legalábbis kívülről ezt úgy látom, meg úgy gondolom, hogy ne, inkább akkor ne, hogy ha csak extrákat tudsz adni, és azt a biztos átlagot nem tudod hozni, akkor hagyjuk a fenébe az egészet, úgyhogy akkor inkább Kulusevski és ne Ndombele, aki lehet, hogy képességekben nincs ugyanott, mint ahol a francia.
De hát Conténak az alapjátéka az, hogy nagyon, az alap gondolata az, hogy nagyon lekorlátozza a játékosait. Két döntési lehetősége van, és ő ki kell választani a jobbat a helyzetben. Ez sokkal egyszerűbb, mint és amikor egy Ancelotti ne játszol.
Úgy választ ki a kettő döntés közül a jobbat, hogy a 6-os szintet a 10-ből mindig hozod. Minden nap, esőben, szélben, hidegben, melegben.
Az jutott eszembe, mint ahogy sok helyen útfelújítás zajlik, hogy jönnek a kátyúk, és akkor szépen egyszer, mit tudom én, megcsinálják a kátyút, aztán egyszer jön a gázvezetékes, és akkor megcsinálják a gázvezetéket, akkor megint összeviszelet, és Ronaldo az, aki betömi mindig a lyukakat egyik pillanatról a másikra, de közben meg...
De a következő első kiáztatja, igen.
De ez nem jó megoldás.
Hát igen, de mind a két csapatnál azért lehet ezt látni. Rágnének a mérkőzés előtti nyilatkozataiban, hogy szerencsétlenek folyamatosan arról kell beszélni, mi van a pályán kívül, utána meg Conte miket nyilatkozik a meccs után, szerintem különben kriminális. Tehát én szerintem most kéne valakinek odaállni Conte mellé, hogy na többször ilyet nem.
És meg tudnád akadályozni, szerinted?
Valószínűleg nem, de azért egy Tatem szurkolóként ezt végighallgatni, ami az elmúlt 3-4 héten megy, hogy hát én itt
nem
ehhez nem vagyok hozzászokva, lehet, hogy én se vagyok elég jó hozzá, nincs elég ambíció, ezek a játékosok nem győztes típusúak. Hát mikor hallgatunk ilyeneket? Ez murinyózás tényleg olyan szinten, amit szerintem nagyon nem fér bele. És én most úgy érzem, hogy Conténél fogy az idő Contéval szemben is, és neki is fogy az ideje a Tatemmel szemben is, és úgy érzem, hogy ez egy ketyegő bomba, ami valamikor fel fog robbanni. Mert nagyon rossz felé megyünk a Tatemmel. Szerintem egyértelműen nem tudnak lebontani kis csapatok ellen, de most már nagy csapatok ellen, és azért meggyűlik a bajuk. Ez a
United volt egy 4-0-5-0-ájuk, most a szombati meccsen mit tudsz Conte rovására felírni?
Az, hogy nem volt változtatás. Az, hogy például a Contei játék az, hogy a három védőnek mélyen kell maradnia. Ronaldo pedig folyamatosan kerülte ezeket a pozíciókat, hogy nem akar csatárként játszani, ezt tudjuk, ez egy probléma vele, de most ez jól jött ki, hogy nem volt senki ott, és Dyer ott állt a 16-oson belül, vagy a 16-os elején, és nem lépett föl. Az első gól, az konkrétan erről szólt. 6-8 méter áll Ronaldótól, aki átveszi labdát, és még tolajért is úgy előheti. Hát ilyen nem lehet, azt gondolom, egy ilyen szintű foci csapatnál, és én ebben érzem, hogy Conténak azért van ebbe felelőssége, a játékosoknak is megvan a felelőssége, de Conténak szerintem az a felelőssége, hogy nem képes ezeket a játékosokat kirángatni ebből, és nem ő a vezér, aki előmegy, hanem ő az, aki hátul sír, hogy mekkora szívás ez, amit a Spursnél van, ilyen még sose tapasztaltam. Hát akkor neked kéne kirángatni ezt a csapatot most innen. Én tényleg ezt érzem most Conténál, hogy nekem ez most sok, ez a sírás, ami megy. Az is sok, hogy elfelejtett, nem tudom, 2 év alatt angolul. Ezek a nyilatkozatok azok
jelen. Chelsea-nél sokkal jobban beszélt.
Hát sokkal, tehát klasszis sokkal jobban beszélt a Chelsea-nél. Én nem tudom, mi van Contéval, de nekem nem tetszik.
Demencia?
talán még nem érzem rajta.
És akkor most az következik, ami még nem nagyon következőbb, de Contéval, hogy így fél év után dicstelenül távozik a Tatanemtől. Azért ez furcsa lenne.
Nagyon. Nem, én nem látom azt egyébként. Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy ennek csak az lehet a következménye, hogy akár még itt a szezon végén, vagy netán még a bátrabbak azt mondják, hogy a szezon közben is. Ez összerúgható az a por Daniel Levyvel. Könnyen elképzelhető, hogy így van, de én azt hiszem, hogy már csak abból a példából kiindulva, amit itt Mourinho, hogyha már ezt a hasonlatot hoztad az előbb, már Mourinhoval a Tatanem vezetője végigjárt.
Na mondjuk az ott egy melláb van a két ember között, ugye Mourinho és Daniel Levy között, aki ugye ő saját maga akarta Mourinhot idehozni. Szerintem Contéval kevésbé ez a helyzet, vagy én nem érzem ezt a
ugye hatalmas lábát.
Igen, Paratici az igaz, hogy ott van egy erős kötelék, látjuk Kulusevszkinél is például.
Én azt gondolom, hogy a következő átigazolási szezon az még mindenképpen Conté, akármi is alakul.
És fog pénzt kapni most Conté?
Hát az már egy jó kérdés. Ugye azt tudjuk, hogy a Spurs pénzügyi mérlege az egyetlen nem rossz.
Abszolút nem.
Tehát, hogy...
De jó lesz akkor is, hogyha még az a West Ham, amelyik még mindig ott van az Európa Ligában, is megelőzi a Tatanemet, és 8. lesz a Tatanem?
Szereti Conté az ilyen szituációkat.
Ha 8. a csapat, vagy hogyha
nincsen európai kupa. Hát ugye így lett végül is az Interrel kiesve bajnok, meg hát így lett a Chelsea-vel is annak idején. Úgyhogy hát nyilván ez így butaság azt mondani, hogy ez jó lenne Conténak, de azért én arra őszintén kíváncsi lennék, hogy akkor is ugyanígy kavarná a kását maga körül, meg a klub körül, mert azt láttuk, hogy ő mindenkibe képes beleállni. Mindenhol keresi a konfliktust.
Hát és nem is maradott sehol 2-3 évén tovább, igen, mert nem lehet vele
és dolgozni. Ugye, ami érdekes, most nagyon sokszor belegondoltam ebben, még amikor az Internél volt, odavitte őt Marotta, aki odavitte őt a Juventushoz is, és folyamatosan ugyanez, minden sajtótájék, nem jönnek azok a játékosok, így nem lehet, nem, minden egyes vereség után ez a sírás, meg ez a
hír. Neveli a kását. Jó.
Hát nem kerülgeti a forró kását.
Köszönöm szépen, igen. És most is ugyanezt Paraticsivel. Tehát, hogy ez legyen annyira lojális, nem? Hogy idehozott valaki...
Főleg úgy, hogy két kezdőjátékos kapott. Tehát mondhatja, hogy most ugye ezt mondta Conte a átigazási időszak után, hogy elvesztettem 4 játékos, és kaptam 2, igazából gyengült a keret.
De elvesztettem úgy 4 játékos, aki nem kellett.
Egyik se játszott, egy percet, csak alig játszottak valamennyit, és akkor most kaptál 2 olyan játékos, akit te szerettél volna, és jött. Szóval ezek a furcsa dolgok nekem nála, igen, főleg úgy, hogy Paratici tényleg az ő ember, vagy ő hozta ide Contét. Paratici, és látszik, hogy próbál kiállni mellette, de megvan.
Jó fizetést adott neki. Tehát, hogy megteremtett minden olyan feltételt végül is, amire szüksége volt. Nyilván Conte valamiért feladta azt az elvét, hogy ő szezon közben nem megy sehova. Tehát itt valami fajta kompromisszumot kötött, ami egyébként visszaköszönhet ezekben a nyilatkozataiban, de hogyha már ezt a kompromisszumot megkötötte, akkor azt gondolom, hogy neki is még a saját jellemétől eltérően kicsit simulékonyabbnak kellene lennie. Ettől függetlenül mondom azt, és tartom azt, amit mondtam, hogy szerintem ebben egy átigazolási szezon még benne kell, hogy legyen.
Nagyon kíváncsi vagyok. Még a mérkőzésen meg egy érdekesség, hogy ugye Tom Brady kim volt ezen a mérkőzésen, ugye visszavonult NFL, visszatér. És úgy néz ki, Ronaldo annyira inspirálta, aki velen a pályán beszélgetett. Ronaldo tetszett nagyon, hogy egy papucsba volt be mezit láb, az nem tudom, hogy gondoltam, mert annyira azért ismerek Manchesterben, de simán. És beszélgettek, és erre a következő nap Tom Brady visszatér a Tampa Bay Buccaneershez, és most már újra van a NFL egy legjobb irányító.
Persze.
Már ma reggel, igen, visszatér, bejelentette.
Ma reggel, ami ottani késő esti.
Igen. Ronaldo egy ilyen inspiráció, igen. És mert tényleg, tehát látszik, hogy azért Ronaldo és Bradynek a pályafutása nagyon hasonlatos. Tehát két kiemelkedő alak, aki hosszú távon képes úgy teljesen hihetetlen.
Hát ebben szerintem a Manchester United Tottenham elleni győzelménél nagyobb szerepe van abban, hogy kezdődik a felkészülés, és Brady egy kicsit rosszul érezte magát, amikor nem kezdhette el. És...
Nem tetszik, hogy a narratíván van ennyire beleállt. Hát szerintem sokkal jobb volt.
De jó, egyébként ez így a meseszerű, úgyhogy maradjunk ennél.
Hát, hogy kéne inspirálódott.
Fas rossz.
Na mindegy, a lényeg, hogy a Manchester United ezzel ideiglenesen megelőzte az Arsenalt, aztán az Arsenal visszaelőzte, de még így is három meccsel kevesebbet játszott az Arsenal, és szeretném hallani a tippjeidet, hogy mit vársz a szezon végére. Egyrészt gondolom a City-Liverpoolban párharcban annál okosabbat nem tudsz mondani, mint hogy április 10.
Szerintem ott fog eldőlni az egész bajnoki cím, és azért ennél jobb narratíva meg nem kell egy bajnokságnak. Hogy a két versenytárs egymás ellen fog játszani, közel a szezon végéhez, és nagyon közel vannak egymáshoz, ez nekem nagyon, nagyon tetszik. Aztán most meglátjuk, ma este Crystal Palace meccs van a Citynél, aztán meglátjuk, hogy valaki
Andros
bukik.
Andros Townsend
a 40 méterről hátra megint beköszön, és utána kibekeri, hogy a Palace. Azért azt gondolom, hogy erre kevés esélyt látok, én azt látom, hogy ez a két csapat, ez a végig fog menni. Olyan magabiztosság van most ebbe a két csapatban, amit két év ezelőtt láttunk, amikor versenyeztek, vagy három év ezelőtt volt, nem is tudom, melyik szezon volt ez, amikor mentek egymás mellett, és azt gondoltuk, hogy valamelyik tuti bukni fog, és 10 meccsen keresztül mindenki nyert folyamatosan, és egy bukás se volt.
Hát három évben, egy előző évben a City nagyon simán, az előtti évben a Liverpool volt a csoda idénye,
és az előtt
volt egyel, amikor tényleg utolsó 11 meccset, vagy mennyit nyertek?
Hihetetlen. Egy kiegészítés ide, az Optán láttam, most ez mókás volt szerintem. A szerdai Arsenal-Liverpool az első olyan mérkőzés lesz a Premier League-ben 2009 óta, ahol két olyan csapat játszik egymás ellen, akik 5 pluszos győzelmi sorozatban vannak. Ugye a Liverpool 8-at nyert, most az Arsenal meg 5-öt, és 2009-ben a 4-4-es Arshavin-féle Arsenal-Liverpool volt az is?
Uh-huh. Igen. Az szóval Liverpool-Arsenal volt.
Liverpool-Arsenal. Szóval azóta az első ilyen mérkőzés, hogy két olyan csapat csap össze, amelyik 5 pluszos győzelmi sorozatban van.
Ki rúgta ott a Liverpooli gólokat már?
Rugott egyet. Város nem rúgott. Kölyt biztos rúgott. Benayou rúgott, aki később Arsenalhoz ment. Cserált, hát megfogtál, Tibi.
Nem, csak gondolkoztam rajta, mert
az a baj, az
elgondolkoztam,
hogy
négy Arsenalból szerzőn. És az eszembe jutott.
Az egyetlen jó mérkőzés Arsenalnak. Persze, hogy akkor jött ki. Kíváncsi ezek arra a mérkőzésre, és tök jó fokmérő lesz az Arsenalnak, amiről beszélgetünk, hogy ugye 2-3 meccs előnyben vannak a többiekkel szemben. Ne felejtsük el, ez a két elhazott mérkőzés, a Liverpool és a Chelsea ellen van az Arsenalnak. Azért ott simán kijön az belőle, hogy 0 pont, lehet, hogy az is a 6 pont, lássuk meg, hogy mennyire erős valóban az Arsenal.
Még egyetlen egy gondolat ide, egyetértve Márkkal, hogy tényleg az áprilisi mérkőzés az meghatározó lesz itt a végeredmény szempontjából. Még egy dolgot szerintem ne felejtsünk el, hogy ott áprilisban lesz egy héten belül 2 negyed döntő oda is visszavágó a Bajnokok Ligájában mind a kettő csapatnak.
És ha összesorsolnák őket, Istenem.
Nem, csak azt mondom, hogy ez ennek lehet jelentősége. Akár hogy összesorsolják, akár hogy mondjuk mind a ketten mennek egy ágon, külön ágon, ezt majd meglátjuk, meg ez majd kiderül, hogy hogyan van, csak az, ami fennállt 3 évvel ezelőtt, az most annyival bonyolódhat még szerintem itt ebben a relációban, hogy itt a Manchester Citynek szerintem borzasztóan kell a nemzetközi kupa siker, hogy ha ott olyan helyzet lesz, ami, és nem arról van szó, meg Guardiola ebben egészen mesterien működik, hogy hogyan rotálja, hogyan forgassa úgy a kereteket, hát, hogy...
Egy 5-0-ás idegenbeli meccs után nem nehéz.
Ja, igen, Igen, tehát nem, valószínűleg nem a Sporting fog érkezni a negyed döntőben majd, ezt talán kijelenthetjük.
Valószínű, mivel kiejtették őket.
De ettől függetlenül szerintem annak ott azért lesz jelentősége, hogy milyen sorsolás lesz, ott hogyan lesz a meccseknek az eloszlása, hogyan alakulnak az első mérkőzések.
Az a helyzet, hogy kb. A Villarreal Juve a leggyengébb párharc, vagy hát onnan jön a leggyengébb csapat kb. Tehát van még egy United Atletico, a Chelsea valószínű, hogy tovább jut, ugye jó, a Real Madrid sem feltétlen annyira nagy kihívás ennek a két csapatnak, vagy
hát,
meglátjuk.
Azért azt várjuk meg. Tehát, hogy a Real Madridban, és hogyha már itt tényleg két mondatot mindenképpen megérdemel az, amit a Paris Saint-Germain ellen csináltak Benzemáék. Tehát az, hogy ebben a csapatban, és ezt már olyan sokszor elmondtuk, már szerintem unják a hallgatók, unjuk mi is, hogy olyan versenyző típusok vannak egész egyszerűen, ami, és akkor itt megint az jön elő, hogy edzői taktika, meg csapatszerkezet, meg építkezés, kontra egyéni villanások. És itt azért megint csak arról beszélünk, hogy Modric, Benzema mit tett le ezen a mérkőzésen megint?
Hát meg Benzema, pont Bence a szerkesztőnk írta ki azt Twitterre, és tökéletes tetszett, hogy az egyik legnagyobb találja fociban, hogy mi lett volna, hogyha nincs a Reálban ott Cristiano Ronaldo, Benzema fölött igazából, és végig az árnyékában játszott Benzema. Lettek volna ugyanilyen szezonok? Mert ez tényleg Benzema a top 3 játékos, most biztosan benne van a világon.
Ez abszolút, ez nagyon jó felvetés. Én azt gondolom, hogy Benzemához azok az évek, amiket Ronaldo mögött töltött, hozzátettek.
Ez biztos.
Tehát, hogy valószínűleg mostani Benzema az nem ez a Benzema lenne, amit most látunk a pályán, ha nincsenek ezek a árnyékban töltött.
És ha visszatekerünk 7-8 évet, amikor Higuain és Benzema volt ott, hogy akkor a Real ugye Benzemára rakott, és azért ott elég nagy felháborodás volt, hogy hát Higuain talán még nagyobb tehetségnek tűnik, és hát
gólszerzőként akkor ő tűnt jobbnak.
Abszolút. Ez...
Megcsináltad már a mai Missing Eleven-t, vagy?
Nem néztem.
2012-es Real Madrid, azt hiszem, vagy 11-es.
Spoilerezünk itt, hogy Higuain be kell rakni.
Ja, nem. Értelem szembe jutott. Egy dolog még ezzel kapcsolatban, hogyha már erre tévedtünk, hogy ez mindig, vagy többször előkerül, hogy Ancelotti mit csinál a csapataival, és mit hoz ki belőlük, és szerintem ezen nagyon sokat lehet vitázni, hogy mi lenne, hogyha valaki megpróbálna ráerőltetni valami játékrendszert erre a Real Madridra, vajon képes lenne jobb teljesítményt kihozni magából ez a csapat, vagy pedig ez az út járhatóbb, amit Ancelotti próbál, hogy a játékosokat annyira jól kezeli, hogy amikor kell, akkor a legjobbjukat tudják nyújtani, de nem olyan sziporkázó játékkal, mert a Real Madridot sokszor rossz nézni. És ez bajnokin is igaz.
Rossz volt nézni az első fél időben is a Paris Saint-Germain ellen.
Abszolút, és de ugyanez van mondjuk egy Granada elleni szenvedésnél, ahol egyszer csak jön egy Asensio villanás, akiből szintén valahogy úgy tudta kihozni a legjobbat, hogy Asensio tényleg egy-egy pillanatra bukkan elő, és most megint volt egy olyan, hogy vagy egy olyan, most már 8 vagy 9 gólos ebben a szezonban, hogy egy-egy meccsen így hirtelen a semmiből ő lett a hős. Nem ezen a Paris Saint-Germain elleni mondjuk, de tehát ott van az, hogy taktika vs. elégedett játékosok.
De szerintem ez megint egy egyszerűsített narratíva, hogy mik a lehetőségek itt. Ez nem így van, hogy 100 vagy 0 az egyik, hanem azért Ancelotti felrak egy rendszert, egy nagyon unalmas, egy olyan védekező 4-3-3-at, amiben nagyszerűen működnek a játékosai, pont jól is érzik magukat, és ő azt mondja, hogy már pedig nekem van a kezdő 11-em, aki mellett akkor is kiállok, ha bármi van, és hogyha Benzema épp hogy felépül, akkor is játszani fog. Ha Modric már 36 éves, akkor is játszani fog. Nem érdekel
Kroos. Nem, mint hogyha bármi látszódne, hogy 36.
De azért azt gondolom, hogy látszódik Modricon is. Igen, hozott egy kiváló félidőt, és három másik félidőn keresztül pedig igazából sokat nem tett ezen az egész párharcon.
Én most arra gondolok, hogy 36 évesen ennyit futni, és így ott lenni mindig akkor a legjobb helyen, amikor neked ott kell lenned, legyen az a bal széle, és a Vinicius-szal meg a Benzemával kell összejátszani, vagy a jobb oldalon éppen ki kell segíteni védekezésben.
De szerintem a Real Madrid egészen addig, és beszélhetünk addig arról, hogy mennyire jó versenyző típusok, és tényleg ezt mindenki elmondja, Guardiola, a Kloppon át, Ancelottin keresztül, hogy a játékosai fogják meghatározni, milyen csapaton van. És ennek a csapatnak a gerincét, a középpályát olyan három játékos adja az elmúlt 10 évben, gyakorlatilag, vagy 8 évben, hogy bármit csinálsz, ha őket fölköd a pályára, akkor lesz egy biztos alapod, amire tudsz építkezni, és erre Vinicius be tud épülni elé, erre Benzema vissza tud lépni, egy Asensio csak kettőt kell villanyom, mert igazából folyamatosan érkeznek a labdák, és nagyon biztosak lesznek hátul, a labdával pedig egészen elképesztőek. Azért a Liverpoolt láttam pár idegenbeli csapat, más ligába érkező csapat ellen, és mindenki össze roppant az alatt, mert hogy ilyen hihetetlen intenzitás, mint a Liverpool elővezet a pressingével, azt nem nagyon tud bárki is csinálni vele valamit. Na, a Real Madridnak az a három játékosa meg úgy, mint a cicák úgy játszottak ott a gombolyaggal a Liverpool játékosokkal, és simán hozták ki a labdákat. Hihetetlen tudással vannak mind a hárman.
Nem hiszem, hogy a Real Madrid most a Liverpoolt szeretné kapni majd a következő körre, de meglátjuk, tehát vannak
a Liverpoolt itt... Liverpoolt szerintem senki nem szeretné kapni.
Se a City, se a Bayern, tehát van pár olyan, akit van. Is most nem... De talán
senki
ez a három
nem
csapat.
Szeretne senkit kapni. Ez lesz a...
Nem akarnak ez bajnokok ligáját játszani. Ezek a csapatok utálják ezt a sorozatot.
Kéne már a Superliga.
Igen.
Az Internek már nem kell. Hát nem. Is élesedik a verseny. Nem tudom, mennyit néztél abból, Tibi.
Mármint a Liverpool?
Nem, az olaszból.
Az olaszból? Hát az Inter meccsét az pont majdnem az egészet láttam. Sajnos még nem vagyok olyan állapotban, hogy este 10 után is még emberként létezzek, de a 80. percig láttam, úgyhogy nálam...
Úgyhogy a lényeg.
Nálam, igen, igen, nálam kikapott az Inter. A Torinótól, tehát nem az lett a vége?
Majd nézzük, hogy összefoglalkozott.
Hát én csak egy elmaradt Torino 11-es láttam az első fél időből, meg a Torino vezető gólját. Aztán utána reggel persze megnéztem, hogy Alexis Sanchez egyenlített a 93. percben.
Na majd arról is egy következő adásban. Most még egy másik témával, természetesen az Abramovich féle sztorihoz kapcsolódóan. Ezen gondolkodtunk, hogy mi az, amiről itt még nem beszéltünk, és fontos kérdés. Hát nagyon fontos kérdés az, hogy... Szeli Matyiból is próbáltuk kihozni, hogy hogyan működik ma a labdarúgásnak a háttere, és ki az, aki ebből pénzt tud csinálni, és kinek éri meg, mennyire éri meg. Ugye van ez a sportswashing dolog, hogy olyan tulajdonosok kerülnek a klubok élére, akiknek nem feltétlenül pénzügyileg éri meg a dolog, hanem sokkal inkább az, hogy a nevüket tisztára mossák. Szóval itt van ez az Abramovich eset, amiből azt szűrhetjük le talán első körben, hogy pénzt nem igazán termel neked egy futballklub, még egy topklub se, vagy hogy van ez, megéri?
Hát nagyságrendileg nem termel annyi pénzt, hogy mondjuk emiatt érje meg neked befektetni futballklubba, így helyes a megállapítás?
Még talán ezt sem mondanám, szerintem van olyan klubmodell, amiben megéri befektetésként beszállni egy klubba, viszont ahhoz nagyon erősen meg kell ezt nézni, ezt látjuk az amerikai modelleket, ahol felépítették ezt jól, ott kiválóan látszik, egy FSG a Liverpoolnál, a Milánnál, ugye befektetők, akik érkeznek, megveszik jó, éppen jó olcsón számukra, és egy rossz állapotban lévő csapatot vesznek meg, és utána pedig egy nagyon-nagyon konzervatív gazdálkodással mennek végig, és építik fel ezt a klubot. És
bocsánat, rossz állapotú, de nagyon komoly marketing és PR potenciállal rendelkező.
Ami nincs, ami nincs
most ilyen,
igen.
Mert most olcsó lesz, azt hiszem.
Ez is a kérdés, most olcsó lesz azért, mert ugye az lett kimondva, hogy Abramovich nem kaphat ebből, nem profitálhat semmit innentől a Chelsea-ből, ugye a szankciós listára fölkerülve, és el kell adniuk, de ahhoz ezt a brit kormánynak kell ezt jóváhagyni, ezt a vásárlást. Most mit fog a brit kormány jóváhagyni? Mit szeretne a brit kormány ebből? Azért nagyon sok minden kérdéset ül itt föl, amit most ebben a pillanatban nem tud megválaszolni. Az egészen biztos, hogy ami ebben a pillanatban szerintem a legfontosabb és kiemelendő a Chelsea szurkolók által, és ebben érzek egy hatalmas dilemmát itt, ami bennem is bennem van, hogy hallom a Chelsea szurkolók hangját, hogy most miért kell ezt a klubot ennyire meghurcolni azért, mert most ez a foci, ezt le kell választani a politikáról, és azt mondom, hogy ki kell mondjuk, hogy a 21. században a focit nem lehet leválasztani a politikáról, hanem egyszerűen a politikának az egy komoly játékszere a foci, a sport, egész sportvilág, és igenis ebben a pillanatban azt most látni kell, hogy a probléma az, hogy itt van Abramovich, az nem most probléma, vagy nem most lett ez probléma, hanem 19 éve probléma, amikor megvette ezt a Chelsea-t, és akkor átmehetett azon a átvizsgáláson, hogy köthető-e bármiféle politikai párthoz, bármilyen politikai egyénhez egy ilyen tulajdonos, és ugyanaz azóta megtörténik a Newcastle-vel, megtörténik azóta a Manchester City-vel, egy Paris Saint-Germain-nel, csak ha Premier League-nél maradunk, ennél a három klubnál egyértelmű, és nagyon átláthatóan ott van mellette, hogy akár országok állnak mögötte, vagy akár olyan oligarchák, akik azért politikához erősen köthetőek, és szerintem a premiérnek itt a problémája, és magának az egész rendszernek, hogy ez a liberális nyugati társadalom alakítja ki a Premier League-et elég erősen, ami a kapitalizmus alapul. Viszont a kapitalizmusban pénzzel érkezel, és ezt akarod befektetni, akkor azt mindig el fogják fogadni. Mert ez az alapja. Pénzt akarnak termelni ezek a szereplők, akik a Premier League-et is tulajdonolják. És itt a probléma megjelentek nagyon sok pénzzel, és elkezdtek olyan dolgokba belemenni, innentől már a Premier League, amit most nem tud uralni, és egy ilyen háború, ami most kirobbant, az gyakorlatilag teljesen berombolja az egész marketinget, amire föl lett építve. Hogy ez itt micsoda equality of the game, meg ilyesmik, hát innentől miről beszélünk, amikor lerohanja egyik ország a másikat itt Európán belül. Nekem ez itt a problémám most igazából, hogy a keleti pénz be tud úgy jönni ebbe a nyugati kezekben lévő Premier League-be, ami nem tud vele mit csinálni, mert a saját rendszere a Premier League nem ennyire erős, mert csak a pénz uralja.
Na de akkor maradjunk még, maradjunk még a Chelsea szurkolók hangjánál, amit te is emlegettél már. Itt akkor, amikor először felröppentek a hírek azzal kapcsolatban, hogy Abramovich el akarja adni, akkor még nem volt a szankciós listán a klubot, akkor ugye nem véletlenül egy nagyon rövid határidőt szabott meg arra, hogy meddig lehet jelentkezni arra, hogy egyáltalán a vételi szándékodat kifejezd. Azt hiszem, ez egy kétnapos,
vagy háromnapos. Hát érezte, hogy jönnek a szankció.
Határidő volt, és a hírek szerint, ugye ez nem nyilvános, több mint 200 jelentkező akadt. Köztük gánai bánya tulajdonos, köztük svájci üzletember, akit ugye svájci lapok is megírtak, amerikai sportszervezeteknek a vezetői állítólag azok közül a legtöbben jelezték érdeklődésüket, és már is megszólaltak a Chelsea szurkolók, és itt csak erre akarom kivezetni, hogy hát olyan ne jöjjön, aki egyébként nem ért a focihoz. Ezzel mit kezdünk?
Olyan fog jönni, aki nem ért a focihoz, ebben biztos vagyok, de hát nem, szerintem nem az a probléma, hogy nem ért a focihoz, csak hogy mondja ki, hogy ő nem ért a focihoz.
És mint ahogy Abramovich megtette ezt. Na, igen. Lényegében nem. Tehát, hogy ugye ő körülvette magát egy olyan stábbal, ami, és itt a Chelsea, bocsánat, nem akarom nagyon elvinni másfelé a beszélgetés megadni, csak hogy ugye lássuk azt is, hogy milyen infrastruktúra épült a Chelsea-nél, milyen akadémia épült, miközben ugye arról beszélünk, hogy például a Chelsea-nek az U23-as csapata az lehet, hogy ki fog esni a másodosztályból jelen pillanatban, mert ebben a modellben, amikor mindenkit kölcsön adnak, a jobb játékosokat fölvitték az első csapathoz, és szinte kizárólag az egyéni képzésre helyezik a hangsúlyt, ami szerintem egyébként teljesen rendjén is van. Meggyengítették úgy a saját korosztályos csapataikat, hogy azt hiszem, pont olvastam, hogy az U12-ben érnek el utoljára sikereket a Chelsea-nél gyakorlatilag az utóbbi években.
De megint, hogy nézzük az utánpótlás, hogy sikereket elérnek-e? Kit érdekel, hogy az utánpótlása mit ér el a Chelsea az U15-ben,
miközben zseniális az az állomány, amivel...
És jön neki a szuper tehetségbelül, és akik kölcsön adnak, azok is végül is profi labdarúgók lesznek első osztályban. Most lehet, hogy Hollandban...
Livramento, Gallagher, Lamptey, tényleg lehetne sorolni hosszan.
Hihetetlen játékosok jönnek.
Tomori.
És, igen, tehát én azt érzem, hogy és ez nem probléma.
Mégis védő nélkül fognak maradni. Kicsit eltértünk a tártól.
Ja, igen, bocs, nem akartam félrevinni, csak hogy a focihoz nem értő, csak ehhez akartam egy nagyon kis kiegészítést odaírni a Margóra.
Igen, de szerintem, mondom, ez szerintem nem probléma. Itt az a kérdés, hogy olyan érkezik el, aki ezt elfogadja, hogy nem értek hozzá, és tudom, hogy kell egy olyan modell, ami viszont, és egy olyan szakmai vezetés, aki ez ért. A Newcastle például most egyelőre egész jól néz ki. Oda hozták a Brightonnak a sportigazgatóját, aki szeretné, hogy építsen fel a klubmodellt, oda hozták egy Eddie Howe-t, aki jól nyújt a kerethez, jó igazolásokkal kezdtek el dolgozni. Én azt érzem, hogy például az egy jó projektnek tűnik elsőre, hogy jó felindulnak el, szerintem a Chelsea-nél is ilyen befektető kell, már nem egy szaudi befektető, hanem olyan, aki kiveszi a saját kezébe, és azt mondja, hogy akkor átadom a pálcát, és komolyan ezt csinálj, mert látjuk mondjuk egy Mosirit az Evertonnál, hogy mi történik, hogy gyakorlatilag építi le ezt a klubot folyamatosan minden egyes döntésével. De beszéltünk szerintem sok mindenről itt a Chelsea kapcsán még.
Chelsea, nem akarunk visszakanyarodni ehhez, hogy akkor most ki miért lett hirtelen 200 jelentkező erre a klubra? Miért éri meg pénzügyileg azt, hogy te vegyél egy klubot?
Hát szerintem Mark egy nálam sokkal egzaktabb választ fog erre adni. Én narratíva gyártó vagyok, mint ahogy az
kiderült.
Igen. Szóval szerintem azért pont amiatt van, amit az előbb itt már fejtegettél, a politika, illetve a futball és a sport összefonódása. Nagyon-nagyon könnyű befolyást szerezni a sporton, és azon belül is különösen a futballon keresztül. Olyan tárgyalóasztalhoz ülhetsz oda, amitől egyébként elzavarnának alapesetben, olyan forrásokhoz férsz hozzá, amikhez egyébként nem férnél hozzá. Hát mind pénzügyi, mind diplomáciai, mind egyéb területeken olyan ajtók nyílnak meg előtted, amik amúgy zárva maradtak volna. Szerintem, tudom, nagyon leegyszerűsítem a kérdést, de szerintem ez a lényeg.
Hát az biztos, hogy ezek az országoknak a bevásárlásaiba a klubokba, az nem egyértelműen ez a mögöttes. Tehát ott tényleg nem a pénzügyi kérdés.
De az oligarcháknál is ez, nem?
Valószínűleg igen, most...
Tehát hitelesíted magad, oda kerülsz egy olyan üzleti körhöz, amihez egyébként, hogyha oda mennék, hogy jó napot kívánok, Roman Abramovics vagyok, olajkereskedő, akkor nem biztos, hogy szóba állnának veled. Miközben Roman Abramovics vagyok a Chelsea elnöke, most itt csak az elmúlt éveknek a tapasztalataiból, az azért már egy szalonképesebb dolog.
Igen, de azért szerintem azt nézzük meg, hogy mit jelent egy klubot megvásárolni a 21. században. Mit gondoltok, hogy bevétel alapján, hogyha összehúzzuk a FIFA-t, az UEFA-t, az összes bajnokságot, ami van, és megnézzük, hogy mennyi bevételt termelnek, hol állnak a világban, hanyadik helyen állnak.
Mármint, mintha egy cég lenne?
Mintha az egész foci, az egy cég lenne.
Nagyon-nagyon hátul. Szerintem. Százon kívül.
És a VB-kkel együtt?
Mindennel. FIFA, UEFA, minden, amit termel.
Hát valószínű, hogy ott a top 500-ban még éppen beférnek.
212. helyen egy kőolaj finomító vállalat mellett meg, amiről soha az életben valószínűleg nem hallott még senki. Legalábbis.
Igen, a kontextus nagyon fontos ebben, hogy ez hol van. Igen.
Azt lássuk, hogy azért ez az egész foci, ez egy apró pénz ezeknek a játékosoknak, akik itt játszanak, ezen a pályán játszanak, hogy itt pénzügyi befektetésükről van szó. És persze azért még mindig óriási pénzekről beszélünk, de azt megnézzük, hogy mondjuk mennyit termel, hány fannya van, hány szurkolója van a focinak, az hihetetlen, hogy az NFL 400 millió emberhez ér el, a tenisz 1 milliárdhoz, a foci 3,2 milliárd emberhez ér el. Ez messze a legtöbb, az összes sportból. És mégis, ha megnézzük azt, hogy hol tartunk, 33 milliárd eurót termel évente ez a sport, a foci maga.
Tehát ez az unblock.
Az unblock, minden.
FIFA, UEFA, versenyrendszerek, klub, válogatottak, minden, ami,
így van, mintha,
ami a fociban.
Mintha egy vállalatnak néznénk, mint a focit. De ha a Disney mennyit termel, az 58 milliárd. Tehát a dupláját termeli.
Nem ott kezdődik az alapvető probléma ebben, mármint ez nem probléma, hanem ez így van a futballban, hogyha te több pénzt termelsz, akkor többet kell visszaforgatni. Hogyha te 200 forintért megvettél egy klubot, és szeretnél ugyanolyan sikeres lenni, mint a melletted levő, aki megengedheti, hogy 300 forintért utána megvegyen egy másikat, vagy 200 forintért megvettél egy játékos, de a másik 300-at ad érte, akkor utána ez önmagát gerjeszti, és utána, tehát hiába tettél bele több pénzt, utána többet is kell belefektetni.
Jó, de erre a Disney szerintem nagyon jó példa, amit már mondott, mert a Disney ugye gyártja az új, mondjuk Star Wars filmeket, amihez olyan fizetéseket ad, vagy gázsikat ad a színészeknek, amivel aztán utána a Warnernek, meg az összes többi ilyen gyártócégnek is versenyeznie kell.
Csak hogy a fociban több a versenytárs, és többen versenyeznek egymással, miközben a többi, tényleg bármelyik szektort mondhatnánk, ott sokkal egyértelműbben és simábban lehet belőle kivenni pénzt, mint a fociban.
De miért van ez? Miért van az, hogy a nehezebb kivenni, amikor sokkal több emberhez szól, sokkal több embernek eladni, sokkal több embernek lehet ott reklámozni valamit? Miért van az, hogy a 3,2 milliárd ember, aki elér a foci, annak az egy főre jutó bevétele az a száza, ezrede annak, amit ki tud velőn belül egy Disney,
pont vagy mondjuk mondom, egy Apple hogy, ki tud venni. Hogy azért, azon. Mert hogyha te nem forgatod vissza a saját pénzedet, akkor azt megteszi a másik klub, és már versenyelőnyben van, mert ő megvette egy drágább játékost, te pedig nem vetted meg, hanem inkább eltetted, vagy el akartad tenni azt a pénzt.
Én inkább onnan fognám meg, hogy alapvető bevétel termelésében nagyon gyenge a foci, amit csinál. Tehát amit egyfőre el tud költetni az emberekkel, akik nézik ezt a sportot, az sokkal gyengébb, mint egy Disney, amit megcsinál vele, hogy te veszel egy előfizetés belőle, és akkor azt megcsinálod, megveszed a Disney Legót a végén, ami igazából...
Hát de figyelj, vegyünk egy sokkal egyszerűbb dolgot. Tehát a futballban nincs olyan produktum, ami úgy, mint ahogy a Disney, hogy legyártasz egy filmet, most mit tudom, csak mondtam valamit, 100 forintos költségvetésért, és utána a nemzetközi bevétele az meg 100 000-es. Most lehet, hogy a nagyságrendeket rosszul fogalmaztam meg, de fociban nincs ilyen. Tehát ott nincs olyan, hogy na majd játszunk egy hírverő meccset Tatabányán, és akkor abból majd a bevétel annyi lesz, hogy megéri kifizetni ezeket a játékosokat. Tehát, hogy ott
próbálkoznak nem ilyennel, de gyengén megy, igen.
Hát ugye ezek most nyilván nem Tatabányán, hanem Kuala Lumpurban, meg ezeken a helyeken. Tehát ott ez ugyanerről szól. Na, csak hát ez mondjuk nagyságrendileg messze nem az, mint amit most tényleg szerintem nagyon jó példa volt a Disney, köszönjük szépen. Szóval amit ők ki tudnak venni egy-egy ilyen projektjükből.
Hát és ha megnézzük Afrikában, mennyit költenek most ebbe a pillanatban, egy szurkoló mennyit költ a focira, Ázsiában mennyit költ, ott még hihetetlen mennyiségű potenciál van még a focinak. És szerintem nekem a legnagyobb problémám a foci vezetésével, a sok korrupció meg ilyesmi mellett, az, hogy egyszerűen nem a felé nézünk, hogy hogy lehetne ezt megtenni, hogy ez a foci még nagyobb bevételtermelő dolog legyen, és még többet lehet visszaforgatni a foci, mint Doma mondtál, hanem az történik, hogy mindenki a saját köldökét nézi, és próbálnak a körül forogni, hogy akkor most még a tévés bevételből ki tudunk húzni meg 14%-kal többet, amikor ki lehet nézni, hogy még 50-féle dolgot. Lehetne az, hogy saját csatornája van a Premier League-nek, aki eladja saját maga a közvetítés, és csinálja akár Magyarországon. Tehát azért sok ilyen dolog van, amit meg tudna csinálni, de nem csinálja meg, mert egyszerű neki ott van, jönnek a tévészolgáltatók, azok szépen bevásárolnak nálam a licenszekből, én meg jól megélek.
Ebben az irányba haladunk egyébként, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy teljesen jó felé tapogatózva, mert ennek a potenciáját meg a lehetőségeit látják már ott is. Az más kérdés, hogy az infrastruktúra, meg talán a jelenlegi know-how az nincsen meg még hozzá, hogy ez úgy működjön.
Amúgy szerintem nem ezzel van a probléma, hanem pont azzal, hogy bebetonozódott a rendszer, és innentől kezdve pont azok az érdekek és kapcsolatok működnek, amiket nehéz megszakítani. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy legyen mondjuk egy Premier League csatorna, és Magyarországon innentől az működjön, és ne a magyar bármelyik csatorna vegye meg, vagy ugyanezt fordítsuk le más országoknál, akkor hirtelen valakinek azt kéne mondani, hogy figyelj, neked innentől ebből nincsen bevételed.
Nem, és a Premier League csomagot azt ugyanúgy értékesíteni tudod, tehát ugyanúgy az összes szolgáltató, a streaming szolgáltatók is így működnek, hogy a Netflixen, meg az HBO Maxen nem csak a saját gyártású sorozatokat nézheted, hanem ők
beveszik, igen. Be, persze.
De ez ugyanígy működhetne a Premier League esetében, szerintem itt arra gondoltál inkább, Márk, nem, hogy előállítani ők a produktumot, és azt ők maguk értékesítik. Nem azt, hogy ők is sugározzák meg, hogy mindenen rajta tartják a kezüket onnantól.
Igen, tehát nagyon sok ez a middleman, amit mondják, ez a középső ember, aki ezzel átogatja, és csak átmegy rajta a pénz. És ott nagyon sok ilyen kifolyik. A fociból ömlik kifelé a pénz folyamatosan már, mint ilyen a strukturális szinten, és ez a nagy probléma a focinak, hogy nem fogja meg ezeket a bevételeket, amik ott vannak, és nem növekszik eléggé Ázsiában, Afrikában. Ehhez meg kéne csinálni, nem pedig azt kéne, hogy mindig elmenjük Közel-Keletre, nem tudom, szuper kupákat rendezgetni, meg ilyeneket, mert nem ez a jó módja. Tehát a mai világban ezt nem így kéne csinálni, hanem olyan produktumot lerakni az asztalra, streamingen, hasonlókon, amit néznek a nézők, amit most kell a TikTok nemzedéknek, mert ennek fogják eladni utána a focit. És szerintem ez sok mindenhez vezet még, de aztán átértünk arra, hogy a klubértékelés mit jelent itt a fociban.
Csak egy dolog, hogy honnan jöhet még pénz szerinted, ha van ilyen terület, ami még nincsen kiaknázva?
Szerintem
ez a legfőbb.
Ez végtelen.
Igen, tehát szinte bárhonnan lehet, de ugye most jelenleg három helyről jön. Van a közvetítési jog, aminek klub szerez egyelőre pénzt, van a kereskedelmi bevételek, amik vannak, és van a meccsnapi bevétel. Ez a háromból áll ebben a pillanatban össze. De a kereskedelmi bevétel és a közvetítési jogokban szerintem nagyon sok minden nincs kiaknázva. Mert a meccsnapi bevétel az egyértelmű. Van egy stadionod, eladod a jegyeket, ott a merchben mi van, hogy összeszedsz a boltból.
Sok pitét nem tudnak eladni hiába.
Na de most a Chelsea-nél majd szerintem erre térjünk vissza, mert ott például egy óriási probléma az, hogy a meccsnapi bevétel
most nem szerintem.
Szóval akkor ez a következő kérdés, hogy mi alapján határozod meg egy klubnak az értékét? Mitől dobálóztak egy ideig 4 milliárd fonttal, és mitől lehet?
Az a Abramovich is dobálózott. Tehát, és ott is szerintem kijön a matek, hogy honnan jön a 4 milliárd.
Kijön a matek, ha megnézzük, mondjuk azt megnézzük, hogy a West Ham-et mennyiért vették meg, ugye nem olyan régen megvették, ugye a Southampton nem olyan régen, vagy egy részét a Southampton megvették és eladták, ez megtörtént, ugye valamint most még a Southampton, West Ham és a Newcastle volt ugye a legutóbb, akit megvettek, de ha megnézzük, hogy mennyiért értékelték azért ezt a három csapatot, a Newcastle-t 305 millió fontra értékelték föl, ennyiért vették meg konkrétan a szaudiak, ezt persze nem a szaudiak voltak. Mellette ugye Csemélemos Kretinszki vette meg a West Ham-et 27%-át, ő 650 millió fontra értékelte a West Ham-et. Csak azért nagyjából lássuk itt a szinteket, és akkor volt a harmadik, ott pedig egy szermilliómos vette meg 80%-et a Southampton a 230 millióért. Na azért, ha megnézzük a szinteket, hogy 230, 300, 650, azért nem kis lépcső az a 4 milliárd, amit itt lépett, azt gondolom Abramovich ebbe a szinten. Persze, teljesen más kávéházban játszik a Chelsea, meg a West Ham, aki a legnagyobb klub volt ezek közül, mert ott van Londonban, a legnagyobb sikereket éri el, a legnagyobb sorozatokban van ott, és igazából elmúlt 19 évben igazából az egész világ futballnak az egyik legnagyobb szereplőjével nőtte ki magát. Én ezért érzem, hogy az a 4 milliárd, ez egy sokféleképpen lehet a klubot értékelni, lehet a bevételeit megnézni, azt duplikálni, vagy levonni belőle igazából, de ez játék a számokkal. Igazából itt az a kérdés, hogy ki az, aki ad ennyi pénzt érte. És ha van 200 vevőd, aki jönni akar, és meg akarja venni, akkor fölfelé fog menni az ára, ha meg van 10 vagy 2, akkor meg lefelé fog menni az ára. Szerintem most a probléma az...
Minek menne le? Hát vegyék meg ketten, tehát mindenki veszünk.
Igen. Csak ugye kicsi a verseny, és szerintem ez a probléma most itt a Chelsea-vel, hogy ebben a pillanatban pont azért, mert szankció alatt áll ez a klub egyelőre, vagy tulajdonosa, így a klub is, egyszerűen nem tudod pontosan, hogy ez hogy fog működni az eladásnak a hát modellje is.
Ez tényleg tipikusan az, mint amikor valamilyen, mindegy milyen terméket, vagy ingóságot, ingatlant meghirdetnek, hogy sürgősen eladó, már az is önmagában beárazza, de hogyha még erre rákerül az akciós tábla is, mert itt most konkrétan ez történt, akkor ezt a piac abban a másodpercben beárazza.
Hát meg te is elmész venni egy házat, amire azt mondják, hogy sürgősen eladó, először még csak azt mondják, már te azt mondják, hogy most hát tényleg olyan sürgősen eladó, és mellette, hát a bank rátettem most már a kezét, most már nem a tulajdonost kell megvenni, hanem a banktól, és akkor át kell menned ilyen procedúrákon, akkor azt mondja, hogy na jó, hát inkább nézzünk valami mást. És szerintem ez most a probléma, hogy egyszerűen például nem fog jönni valamilyen olajállamtól mostantól pénz, mert itt ebbe a politikai helyzetbe senki nem fog belenyúlni, ebbe is nem is fogják eladni ilyennek. Ugye mert most a brit kormány adja most már el, és ezért mondják sokan, hogy Amerikába jöhet valószínűleg ide a pénz. Az amerikai pedig elég ügyesen mondják azt, hogy oké, nekem ennyi pénzem van rá, és akkor ennyit vagy megveszem, vagy nem veszem meg. De ugye a Chelsea-nek szerintem három része van, amit meg kell nézni. Van a közvetítési jogok, ami egyértelmű, ki van osztva, ez egy központi, igazából beszedett pénz, ebbe ugyanúgy áll a Chelsea minden top 6-os nagy klub. De ott van a commercial, tehát a kereskedelmi bevételek, és a meccsnapi bevételek. A meccsnapi bevétel egy 25 ezer, valami nagyjából ekkora stadionban van, a Stamford Bridge-en van, ugye a Chelsea. Nem saját kézben, külső kézben van, aki vétózhat, hogy mit akarsz vele csinálni, és ha azon akarsz egy új stadiont építeni, az 1 vagy 2 milliárd fontra becsülik, amely hozzáadódik ahhoz a árhoz, amiért megvetted ezt a Chelsea-t. Emellett viszont minden kereskedelmi bevételt, azt konkrétan nem mondta csúnyaszat, nem foglalkozott vele a Chelsea egyelőre mostanában. Az elmúlt időszakban úgy mennek el mellette a Liverpool, a City, a United, hogy az hihetetlen. Pedig azért ugyanolyan szintű klub az gondolom, hogy a Chelsea, hogyha megnézzük a sikereit. És az Arzenál megetetlen meg jön föl hozzá. És szerintem ezért látja az amerikai tulajdonos benne, hogy na ők ebbe a legerősebbek. És azt mondják, hogy na, megérkezek, és én fel fogom futatni ezeket a bevételeket, és emiatt most hozunk 300 milliót egy évben, én fel fogom futatni 600-800 millióra 3-5 év alatt, és ennyivel többet fog érni ez a klub, mert minden évben ezt meg fogja termelni. És tényleg ez a meccsnapi bevételbe pedig, hogy 25 ezer jegyet tudsz eladni, 25 ezer ember megy ki oda hozzád, és annak tudsz eladni egy régi létesítménybe, ami én voltam a Stamford Bridge-en különben, nagyon jó hangulatú, és egy tényleg kiváló stadion, de pici stadion. Ha elmegyünk egy nagyobbal, mondjuk elmegyünk
az Old Traffordra.
Vagy a Spurs-nek az nagyon lehet bővíteni, ahogy sok helyen még próbálják, ott nincsen hely egyszerűen.
Erre mondják azt, hogy lehet megoldani, de az akkor olyan területrendezése jár a környéken, hogy az hihetetlen pénzt emész már.
Területrendezés alatt érzed, hogy le kell bontani néhány lakóházat, amit...
Hát próbáltam finoman fogalmazni, de igen, nagyjából erről szóval, abszolút. Én ebbe érzem azt, hogy most egy probléma, és hogy szerintem beszéljünk arról a Chelsea-nél most mi van, mert ez most nem egy ilyen egyértelmű helyzet, hogy a szankció alatt mit csinálhat a Chelsea, és mit nem csinálhat. Mert ez például egy tök érdekes része dolognak, hogy én még amikor beszéltem erről nem olyan régen egy podcastben, akkor azt mondtam, hogy hát ha itt szankció alá kerül Abramovich, amire mindenki azt mondta, hogy nem fog, mert annyira fél mindenki a Chelsea-nek a problémájától, mert ez politikai kérdés Angliában is. Ugye Boris Johnson, a miniszterelnököt felkérdezték erről, hogy Abramovich fel fog kerülni a listára. És akkor először meg azt mondta, hogy nem, végül is akkor felkerült a végén. De hát ugye három dolgot csinált a Chelsea ebben a pillanatban. Lejátszhatja a meccseit, mellette fizetéseket kiadhat a játékosoknak és minden klub stábtagnak, de senki olyan, aki mondjuk külső beszállítónak. Tehát mondjuk, ha grafikus kívülről dolgozott, neki már nem lehet több pénzt adni. Egyszerűen nem engedi minden banki... Hát,
vagy hogy a legegyszerűbb, aki a táplálékkiegészítőket, vagy aki az izotóniás italokat viszi a klubhoz, ott azok
ha, a... Csak, ha nem klub alkalmazott voltak, hát most nem lehet
nyilvánvalóan nem klub alkalmazott. Tehát hogy ez sehol nem az, szerintem.
Pedig így is 1000 ember alkalmazott Chelsea, tehát hihetlen nagy vállalatok, és a bérletesek kimehetnek a meccsekre. De ugye innentől nincsen új szerződés, nincsen új vétel játékosra, ameddig nem nincsen új tulaj. Márpedig ugye nincsen szerződése Aspelukétának az év végén, Rüdigernek, Christensennek. Christensen és Aspelukéta szinte biztosan távozik, és lehet, hogy együtt mennek kézen fogva a Barcelonába. Rüdiger pedig így, hogy nincs ki, tárgyaljon vele meg Granovskájára, ugye a sportigazgatóra, Bákra, a chairmanre, nem is tudom, hogy nagyjából a ügyvezető igazgatóra, és csere is azt mondják, hogy valószínűleg követik majd Abramovichot, mármint abban, hogy el fognak menni a klubtól. Akkor most ki fog tárgyalni Rüdigerről, hogy maradj már itt, légy szíves.
Igen, győzködheti ő Tuchel, hogy figyelj, nekem benne vagy a terveimben, miközben Tuchelről sem tudni, hogy ő marad-e.
Tuchel mondta, hogy ő, hogyha kell, akkor Lille-be a 7 személyes kisbusz személyesen vezeti.
De, no, de ez meg, megint, ez például meg nem szeretem ezt a részét már, értem, miért csinál Tuchel, és tök jó, de ez viszont egy egyértelműen lefoglalt jegye, lefoglalt hotelszobái vannak Lille-ben ebben a pillanatban a Chelsea-nek. Ezt senki nem mondta, hogy ezt el fogják venni tőle. Tehát amit előre kifizettek, már lefoglaltak, azt engedik, hogy megcsinálják. Ezen túl viszont valóban 20 000 fontot költhetnek minden utazásra. Eddig ugye mit csinált a Chelsea minden egyes ilyen, akár messze utazásnál, mondjuk Manchesterbe kellett menni, vagy föl Newcastlebe kellett menniük, akkor oda utaztak magárepülővel, megszálltak egy szállodában, és utána aznap bejátszottak a meccset, és aznap már visszarepültek magárepülővel. Na mostantól ilyen nincs. Tehát ugye ez nem fér bele ebbe az összegbe.
Olcsójáratok.hu.
Igen. ők is elkezdek nézni, igen, ezeket már, hogy akkor hogy tudok eljutni egészen, és akkor lehet, hogy már tényleg akár kereskedelmi járatokkal fognak utazni.
Jó, egyébként ez szörnyű, de tehát én nem akarom a kezem viccelődni, mert szerintem ez valahol nagyon, nagyon nem jó, hogy ebbe az irányba halad, és a sportba ez ilyen módon begyűrűzik ez a jelenlegi helyzet, miközben nyilván a morális részével azért nem nehéz egyetérteni.
De milyen Pityaner dolog az, hogy tehát most Abramovicsnak, még hogyha az egész Chelsea-t nézzük az értékével együtt, a vagyonának egy annyira pici része.
Hát ez az, hogy nem olyan pici
10-20%, igen, valahogy itt.
Igen, inkább 20. 12,5 milliárd fontra becsülik a vagyonát. Amit most, tehát attól függ, hogy ezt most hozzá veszük-e, hogy ő mennyit fektetett ebbe be. Tehát ugye, ami kimutathatóan befektetett pénz, az körülbelül 1,5 milliárd font ez alatt a 19 év alatt. Most az tényleg ehhez képest elhanyagolható, hogy 140 millióért vette annak idején, és ott van még az a hitel. Most akkor azt ne számoljuk, de tehát, hogyha 3 milliárdot vesszük, akkor az a 12,5-nek azért majdnem az 1/6-ora.
Igen, de,
tehát az nem egy elhanyagolható.
Még így is az, hogy 20 ezer forintban korlát, vagy
fontban. Fontos. Az baj lenne.
Korlátozod az utazást, azzal Abramovicsnak semmiféle kárt nem csinálsz, csak a Chelsea-nek, a játékosoknak. Igen, azzal, hogy nem engedett be.
Ha már külön szankciót hozol a Chelsea-re, vagy külön engedélyeket adsz, akkor valami észszerűbb határokat lehetett volna szabni.
Miközben ugye az a kommunikáció a brit kormány részéről, hogy a Chelsea, mint közösség, mint klub, mint
társadalmi érték.
Társadalmi érték, köszönöm szépen. Fontos. A brit kormánynak is. És innentől kezdve szerintem heteken belül lesz majd egy olyan döntés, ami ugye már történt egy olyan, hogy megfosztották Abramovicsot a pozíciójától, a Chelsea-nél betöltött pozíciójától. Az azóta, vagy az előtt meghozott meccsnapi korlátozást, hogy 500 ezer fontból kell lezavarni egy-egy meccset, azt is megemelték, hogyha jól értettem. Tehát biztos vagyok benne, hogy itt nem szeretné azt, hogy hirtelen eltűnjön a Chelsea, mármint a brit kormány, miközben meg Cseh még arról beszélt most a Sky Sportsnak, hogy napról napra próbálják kihozni itt a számokat. De amit amúgy nem csodálok, mert hiába van bármennyi, vagy nem bármennyi, hiába van készpénztartaléka a Chelsea-nek, itt azok a számok élnek, hogy Lukakunak 300 ezer font fölötti a heti fizetése, és a többieknek is nagyon sokan vannak, akik 200 ezer font fölött vannak, és az alkalmazottakat is ugyanúgy ki kell fizetni, azért ez óriási költség.
Szerintem a foci buborékában élünk. Azt gondoljuk, hogy a foci az fontosabb, vagy annyira fontos egy politikusnak, mint az egész társadalom, és nem az. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hát már pedig miért nem engedik a Chelsea-nek, azért, mert a társadalomnak, Angliában is a társadalomnak a nagy része nem érdekli a foci. És csak azt látja, hogy itt van ez az orosz oligarha, itt van a klubja, persze neki minden ezért külön engedélyt megadunk, hogy megcsinálják. Hogy tudod azt megcsinálni, hogyha nem fogod meg nagyon durván ezeket a banki számlákat, meg mindent, hogy nem tudod, hogy mi fog visszajutni most Abramovicshoz. Abból a pénzből, ami ott van, az hogy nem fog átkerülni. Csak úgy, hogy teljesen befagyasztasz mindent, azt mondod, innentől itt kifelé pénz nem megy sehova. Nem tudjuk, hogy hova megy, éppen melyik számlájára megy, hova utalnak ki. És szerintem ezért húzzák meg ezeket a nagyon-nagyon durva, és én is azt mondom, hogy szinte túlzónak
tűnik. De nem lehet leválasztani a Chelsea-t Abramovicsról pénzügyileg?
Nem.
És itt a lényeg, én szerintem is. Tehát, hogy innentől kezdve az majdnem mindegy. Szerintem a brit kormánynak, sőt, azt mondom, hogy a nemzetközi közösségnek és társadalomnak is, hogy mit kommunikál Abramovics, hogy ő akkor hogyan fordítja akár ukrán menekültek megsegítésére, vagy a háború káros útjainak megsegítésére ezt a pénzt. Nem meri és nem is akarja felvállalni azt a kockázatot valószínűleg a brit kormány, hogy ezek a pénzek, ezek esetleg olyan számlákra, vagy olyan dolgok finanszírozására folyanak be, amik ugye jelen pillanatban a legkevésbé kívánatosak a világban, és akkor itt próbáltam nagyon finoman fogalmazni.
Igen, én azt érzem, hogy a Chelsea, ez nagyon sajnálatos, ami történik, és nehéz látni Twitteren azokat a Chelsea szurkolókat, magyar és nemzetközi szurkolókat, és látom, hogy nagyon küzdenek ezzel, mert kicsit ez nekem a Greenwood úgyhogy ilyen szempontból kapcsolódik, vagy nagyon hasonlatos hozzá, hogy ott van egy játékos, itt meg itt van egy klub, amihez kötődsz. Itt meg egy tulajdonos van, akihez kötődsz igazából, inkább úgy mondanám, aki eddig mindig az az ember volt, aki 19 éve ezt a klubot felemelte abból, hogy egy középcsapat volt, hogy Európa egyik legerősebb csapatával, és szerintem ez fontos kimondani, hogy ez egy nem jól menedzselt klub, hanem ez egy nagyon jól támogatott klub Abramovics által, aki belerakta folyamatosan a pénzét, és amikor beszélgetünk arra, hogy 1,5 milliárd fontot öntött bele ebbe a klubba folyamatosan, nem csak megvette egyszer azt 180-90 millió fontért, hanem onnantól önti bele a pénzt folyamatosan, hogy így tudja működni, és ezért legyen ennyire sikeres. Ez az ember egyik pillanatra a másikra úgy is érezhet, hogy valami nem teljesen, nem tudja pontosan honnan jött a pénze, ez ilyen kérdéses, ha nem mentél nagyon utána, de most meg már egy olyan szintre kerül, amikor látod, hogy ott van a nem messze tőlünk egy háború, ahol Oroszország agresszorként lép föl, és ez az ember valamilyen szinten, legalábbis a brit kormány kimondja, hogy igenis köthető Putyinhoz, akkor onnantól már te is érzed, hogy ez valami nem oké, és de eddig meg folyamatosan érzem, mert kötöttél hozzá pozitívan, akkor most egyik pillanatra a másik neked negatívra kéne váltanod.
Hát és célba ért Abramovics, amikor arról beszélünk, hogy sportswashing, amikor az volt a célja, hogy
de ez pont erről szól, magát szerintem.
Angyalként tüntesse fel.
Pont erről szól az, hogy Newcastle-ben, amikor beöltözött emberek beöltözött emberek ugrálnak az utcán, hogy végre megérkeztek a szaúdiak, mert pénz van, mert szeretném, hogy sportsikerek legyenek, és ezzel nagyon könnyű mozgatni az embereket.
Ezt nem tudom, hogy eljutott-e hozzátok, hogy szombaton 81 embert végeztek ki Szaúd-Arábiában. 81 embert egyetlen nap alatt.
Hát, igen. Az ember ebben nem is nagyon akar már egyáltalán hallani ezekről, az a baj pedig kell, és fontos, hogy ezeket tudjuk, hogy ez így történik a világban továbbra is. Na, visszatérve a Chelsea-re, igazából én ezt érzem a szurkolóban nagyon nehéz helyzetben, mert most akkor mondd azt, hogy jó, akkor megértem, és igazából tényleg ennyire keményen föl kell lépni az a klub ellen, akit annyira szeretek, és akit minden hétről hétre követek, és sikerekért én is örülök velük, meg szomorkodom, hogyha éppen kikapnak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet szerintem az ember életében, és ezt kell megértenünk, hogy miért vannak ezek a nagyon durva sújtó intézkedések a Chelsea ellen, azért, mert ez nem a fociról szól. Ez arról szól, ami sokkal nagyobb és fontosabb is a focinál, mert a foci a legkevésbé fontos dolog, de azok között a legfontosabb.
Van még valami olyan szempont, amit itt nem vettünk figyelembe ebben az ügyben?
Én szerintem csak annyi, hogy tényleg, hogy azt látni kell, hogy ez a Chelsea, ez nem annyira kívánatos befektetésként, mint amennyire először gondoljuk. Mert egyszerűen nagyon magasan van az értéke, ahol értékeli Abramovics, vagy ahol értékelte eddig Abramovics, ahhoz képest annyira nincsen jól vezetve kereskedelmileg ez a klub, mint amennyire gondolnánk.
Viszont éppen ez a potenciált.
A potenciál viszont egyértelműen ott van, hogyha meg tudsz venni olcsón, akkor ebben nagyon olyan potenciál, ha nem, és ezen fog elbukni, vagy eldőlni, hogy akkor milyen tulaj fog ide érkezni. Ha meg lehet ezt olcsóbban venni, mint amit a piac alapvetően gondol róla, akkor érkezni fog szerintem egy nyugati amerikai befektető valószínűleg, és fel fogja futatni nagyon ezt a Chelsea-nek a részét, de nagyon más gazdálkodás lesz, arra föl kell készülni szerintem minden Chelsea szurkolónak, hogy mostantól nem lesz az, hogy akkor tőkét emelünk, és jön Havertz és Lukaku egyszerre, úgyhogy a tavalyi évben pedig nem vettünk senkit, mert még szankciók is voltak.
Tudom, hogy ez messzire vezet. Most mi történne, hogyha azt mondaná a brit kormány, hogy akkor a Chelsea lesz az első olyan klub a Premier League-gel karöltve, ahol egy kicsit ők már bele akarnak folyni a vezetésbe, és valami kontrollt szeretnének gyakorolni ebben. Működhet?
Nem. Szerintem teljesen kizárt.
Hát főleg a brit kormány szerintem esélytelen, hogy belefolyjon
ebbe. Csak ilyet akarok felvázolni, hogy azt mondja mondjuk a brit kormány, hogy egy fontért adjuk oda ezt a klubot valakinek, de itt vagyunk a háttérben, mert mi voltunk a jótevők.
Nem érdekes, szerintem a Premier League abból a szempontból példás vállalkozás, hogy piaci alapokon volt képes működtetni az egészet. Ennek is köszönhetőek azok a hátulütők, amikről beszéltünk meg, amit itt Mark már felsorolt, hogy hogyan tudtak érkezni a Manchester Cityhez, a West Ham Unitedhez, a Newcastle Unitedhez külföldi befektetők. Ezért nem voltak olyan fékek a rendszerben, amik meggátolhatták.
De ez érdekes, hogy voltak fékek a rendszerben. Van egy olyan, hogy director's check, tehát van, amikor új tulajdonos érkezik, akkor egy ilyen igazgatói átvilágítás van előtte, hogy...
De ott is a piaci alap előz meg mindent.
Ez a probléma.
Tehát ez a lényeg, és éppen ezért gondolom azt, hogy teljesen elképzelhetetlen az, hogy itt akár csak politikai indítatásban, még hogyha nem is lehet szétválasztani valóban a politikát.
És maga a Premier League ugye nem az angol szövetség kezébe van,
így van,
hanem ez egy különálló vállalkozás. Ez a vállalkozásban nem fog tudni így belenyúlni kívülről, mert egyszerűen azt fogja mondani, hogy értem, hogy beleszóltál, értem, hogy itt van ez a politikai helyzet, ami miatt most bele akartál szólni, és elfogadom, de azt nem fogom engedni, hogy te bele akarjál szólni az én saját termékemben, mert én egy piaci vállalkozások, nem pedig egy állami.
Egy, kettő pedig akkor, hogyha ez megtörténne esetleg hosszú távon, és ennek bármilyen gyakorlata alakulna ki, az első precedensre szerintem az lenne a reakció a nagy klubok részéről, hogy ja, jó, köszi, akkor eddig, akkor innentől tényleg a Superliga nekünk a megoldás, és abban fogunk gondolkozni, mert nekem te nem fogsz beleszólni abba a működésembe, amit eddig én saját magamnak építettem föl.
Akkor ezek alapján már sejtem a következő kérdésre, és a válaszotokat, a szurkolóknak ugyanúgy nincsen helye ebben. Akár 50 plusz egy, akár bármilyen szabályozás szerint.
Üzletileg szerintem nincs. A véleményünknek pont azért van, mert hogyha távolabb lépünk egyet, és azt a kiinduló pontot veszük, amit itt szerintem Márk nagyon ügyesen meg okosan felvázolt azzal kapcsolatban, hogy mennyi a futballnak a gazdasági ereje, tehát hogy a 212. jelen pillanatban, viszont mekkora társadalmi rétegeket mozgat meg, akkor megkapjuk azt a képletet és azt a megfejtést, hogy az emberek, a szurkolók, a bevonzott közönség még mindig nagyon fontos a futballnak, de csak addig, ameddig nem szólnak bele döntésekbe.
Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt megbeszélhettük. Tibinek pedig köszönjük szépen, hogy vendégül látott minket. Remélem, még nem fájdult meg azóta a sarka.
Egy dolgot még hadd mondjak ilyen nagyon jó negatív zárásként, de hogy egy dologra mindenkit fölkészítenék, hogyha itt még egy amerikai tulajdonos érkezik a Premier League-be, amire azért most egész komoly esélyt látunk, akkor a Superliga az elég erősen felerősítik az én szememben, hogy szerintem ez egyre közelebb vagyunk hozzá. Ők a franchise rendszerbe gondolkoznak.
Abba az irányba haladunk. Tehát akárki akármit mondott, és John W. Henry hiába kér bocsánatot a nézőktől, meg a szurkolóktól.
Ő azért... Könnyes szemmel, igen. Ugye Liverpool tulajdonosáról van szó. Azzal azért fontos elmondani, hogy attól mentse meg mindenkit az Isten, amikor nem Florentino Perez szervezi ezt, hanem elkezdi egy amerikai, olyan profi társadalmat.
Akinek esetleg már ebben tapasztalata is van.
Hogy kell ezt megszervezni, mert ott nem az lesz, hogy akkor kidobunk egy, nem tudom, egy borzasztó rosszul kinéző logót, és akkor megérkezett a Superliga, és mindenki néz, hogy az most mit jelent, és semmiféle közlemény nincs utána a következő 21 órában. Szerintem nem ilyen lesz a következő próbálkozás, és azért erre most van esély.
Főleg úgy, hogy a Paris Saint-Germain tulajdonosa is összeveszett most az UEFA-val.
Igen.
A rossz bíró küldés meg,
igen. Megint, hamarosan megint nem lesz elnöke az Európai Klubok Szövetségének.
Ki tudja, na ez már a jövő zenéje viszont tényleg. Köszönjük már, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ti pedig akkor, hogyha még nem iratkoztatok föl, akkor Spotify-on kövessetek minket, TikTokon, most már ne csak a teljes terjedelmet, hanem a Tibit is, mert van saját oldala is Tibinek. Instagram, Facebook, mindenhol ott vagyunk. Jövő héten pedig akkor. Honnan jövünk, Tibi?
Hát...
Isten tudja.
Az Isten tudja.
Ámen.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.